Isten igéjét ezen a mai délelőttön is. Lukács evangéliumából fogjuk olvasni az Ahogyan Jézus című sorozatunk keretében, és különösen szeretném elétek hozni és a szívetekre helyezni, hogy azért tanulmányozzuk Lukács evangéliumát, mert szeretnénk olyanokká válni, mint a Mester. A mai napon a Mesternek a múlt hetihez hasonlóan kemény üzenetéről lesz szó, ezért nagyon nyitott szívvel hallgassuk. Így hangzik tehát Isten igéje ezen a mai délelőttön Lukács evangéliuma 12. fejezetéből, a 49. verstől az 56. versig. Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Keresztséggel kell azonban még megkereszteltetnem, és mennyire gyötrődöm, míg ez végbe nem megy. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Mondom nektek, semmiképpen, hanem inkább meghasonlást. Mert mostantól fogva, ha öten lesznek egy családban, meghasonlik három a kettővel és kettő a hárommal. Meghasonlik az apa a fiával és a fiú az apjával, az anya a leányával és a leány az anyjával, az anyós a menyével és a menny az anyósával. Azután szólt a sokasághoz is. Amikor látjátok, hogy felhő támad nyugatról, mindjárt azt gondoljátok, hogy eső jön, és úgy lesz. Amikor pedig déli szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség jön, és úgy lesz. Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit felismeritek, e mostani időt miért nem tudjátok felismerni? Imádkozzunk. Atyánk, szükségünk van a te szavadra. Nélküled csak por vagyunk. A te szavad az, amely életre kelt és megelevenít, amely közel visz bennünket a valósághoz, ahhoz, aki te magad vagy, és ahhoz, hogy hogy működik ez a világ. Kérünk add, hogy az igen ma is eljusson a szívünk mélyéig. Amen. Foglaljatok helyet. Mi történik velünk? A múlt héten Jézus visszajöveteléről volt szó, egy erőteljes bátorításban Ernőtől arról, hogy miközben végezzük a feladatunkat, mert hív a munkahely és hív a mindennapi kötelesség, soha nem téveszthetjük szem elől, hogy az életünk célja az nem ehhez a földhöz kötődik, hanem várjuk az eljövendő királyságot. És miközben várunk, közben szükséges végezni a feladatunkat, de soha nem úgy, hogy erre a földre fókuszálunk csupán. És most pedig a szeretet evangéliumának Jézusa, az a Jézus, aki a legtöbbször úgy él a fejünkben, hogy mindig csak mosolyog, mindig kedves, mindig bájos, egyszer csak tűzről, szétválasztásról, meghasonlásról kezd el beszélni, és a legmélyebb vérségi köteleink közötti szembenállásról beszél a hallgatóságának. Miért? Egy picit talán úgy is érezhetnénk, hogy ki ez a Jézus, aki megjelent előttünk múlt héten is, meg aki megjelenik előttünk most is az igéből. Mik ezek a végtelenül kemény szavak és kemény beszéd? Miért van szükség tűzről, meghasonlásról és a legmélyebb családi, rokoni kapcsolatok közötti szembenállásról beszélni? Miért van erre szükség? Azért, mert Jézus soha nem mondott mást. Ideje tehát lebontanunk a kis bájos Jézus képet, és hagynunk, hogy közel jöjjön hozzánk az igazi, názáreti Jézus Krisztus, aki igen, mosolyog ránk a mennyből, aki igen barátainak nevez bennünket, aki igen azért áldozta fel az életét, hogy nekünk örök életünk lehessen. De mindemellett ő az élő Isten. a világ teremtője, a királyok királya és uraknak ura, akinek terve van ezzel a bukott földi világgal. Miért beszél ilyen keményen? Azért, mert azt akarja, hogy eljusson a szívünkig végre az az üzenet, hogy ez a bukott föld megérett az újjáteremtésre. Azért, mert azt akarja, hogy Jézus minden követője belássa, hogy ennek az Istentől elszakadt földnek szüksége van az újjáteremtésre, mert így nem jól működik. Diszfunkcionálisan működik a világunk, és amíg nem érezzük a világ újjáteremtésének a szükségességét, addig nem is fogjuk tudni helyesen képviselni az evangéliumot. A mai délelőttön szeretnélek benneteket egy világkép átformálódásra hívni. Mert hogy Jézus nem pusztán erkölcsi igazságokat tanít nekünk, nem is pusztán életvezetési tanácsokat ad a hétköznapokhoz, hanem egészen konkrétan át akarja formálni a világról alkotott képünket. Mert akkor értjük helyesen azt, ami körülvesz bennünket, és akkor értjük helyesen önmagunkat, hogyha úgy látjuk a világot és benne önmagunkat, ahogyan Jézus lát bennünket, mint a teremtő és megváltó Isten. És ehhez meg kell értenünk, hogy ez a világ el fog pusztulni. Ennek a világnak így, ebben a formájában nincsen létjogosultsága Isten szemében. Meg kell értenünk tehát a világ újjáteremtésének szükségességét, és az ahhoz vezető utat, ez pedig Jézus áldozata. És a mai délelőttön, végső soron Jézus áldozatát szeretném még magasabb szintre emelni a szemünkben. Hogy Jézus nem csupán a te bűneidért, meg az én bűneimért áldozta az életét, hanem azért, mert az ő áldozata nélkül ezt a fatálisan tönkre ment és tönkre tett világot nem lehetett volna újjáteremteni. Márpedig azt mindannyian érezzük, hogy ez a világ így nem jó. Ezért a mai délelőttön szeretném bemutatni a világ újjáteremtésének a szükségességét. Aztán szeretném bemutatni a Jézus iránti elköteleződésnek a maximumát, amire hív bennünket a mi Urunk, és végül arra hívni benneteket, hogy tanuljuk meg együtt értelmezni nem csak a látható világnak a jelenségeit, hanem a láthatatlan világnak a jelenségeit is. Hát így fogjuk tanulmányozni Isten igéjét ebben a három lépésben. Ezt olvastuk a 12. fejezet 51. versében. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Mondom nektek semmiképpen, hanem inkább meghasonlást. Meghasonlás. A meghasonlás a szétválasztást jelent. Egy radikális, minden szintre kiterjedő nagy elválasztást. A következőkben ezt szeretném bemutatni, hogy mit jelent Isten szerint az, hogy ketté választja az emberiséget. Nem háromba, nem négyre, nem különböző csoportokra, hanem ketté választja. És Jézus világosan beszél arról a legszűkebb tanítványi körnek is, és a sokasságnak is, hogy az ő célja nem az, hogy nyugodt és békés életet éljünk itt ezen a földön. Ez az első dolog, amit ma szeretnék leszögezni nektek. Nem azért jött Jézus, hogy egy békés és nyugodt életet biztosítson itt a számunkra. Bármi, ami ezt hirdeti a kereszténységben, az nem érti meg Jézus valódi célját, mert Jézus azért jött, hogy meghirdesse a nagy szétválasztást, és amíg ez meg nem történik, addig nem lesz a békességünk teljes és nyugodt. Az az állapot, amelyre mindannyian vágyunk a szívünk mélyén, az nem itt a földön fog elérkezni, hanem majd a mennyben. Ezt kell nagyon megértenünk most már Krisztus képviselőiként, akikre óriási feladat vár ebben a világban, mert ez a világ gőzerővel tart a pusztulás felé. Ez az első dolog, amit meg kell értenünk, mindenek előtt. Jézus nem hirdette azt, hogy ezen a földön el fogjuk érni a nyugalmat és a békességet. Ehelyett azt mondja, kérem vetítsük ki az első központi gondolatot, azt hirdeti, hogy ennek a földnek nem lesz békessége addig, amíg Jézus szét nem választja a bűnösöket az igazaktól. Általában hívőkről és még nem hívőkről beszélünk, olyanokról, akik még csak ismerkednek az Úrral, és ez így rendben is van, teljesen természetesen. De azt látnotok kell, hogy a Biblia két emberi csoportot ismer. Azokat, akik engedelmeskednek Istennek, és azokat, akik nem engedelmeskednek Istennek. Azokat, akik az ő uralma alá hozták az életüket, mert várják az eljövendő világot, és azokat, akik nem Isten uralma alatt élik az életüket. Hát ők azok, akik még ismerkednek Istennel, de azt kell látnunk és látnotok, hogy Isten szemében a legvégén, a végső szétválasztáskor csak bűnösök lesznek, vagy igazak lesznek. És ne ijedjünk meg ezektől a fogalmaktól. Ne ijedjünk meg attól, és ne vegyünk magunkra valamiféle keresztény álalázatosságot, hogy hát mi sem vagyunk olyan jók. Így van. Mi is a bűneink között élünk, de elfogadtuk Jézus váltságát, és azt mondtuk, hogy szükségünk van a te uralmadra, Jézus, mert csak ez az uralom az, ami örök, és ez visz át bennünket az örökké való királyságba. Szükségünk van erre az uralomra. És amikor elfogadtuk Jézus áldozatát, akkor Isten igazzá nyilvánított bennünket. Így kell látnunk a mi léthelyzetünket Krisztusban. Nem bűntelenek lettünk hirtelen, mert ezen a földön nem elérhető a bűntelenség. Megváltottak lettünk a bűneink alól. Igazzá váltunk Jézus áldozata révén. És innentől kezdve úgy kell tekintenünk magunkra, mint azokra, akiket Isten igaznak nevez, és akik az utolsó ítélet után az örökké való királyságba mennek. És annál sürgetőbb a felhívás, hogy ebbe az országba hívjunk be másokat is. Meghasonlás, szétválasztás. Úgy is mondhatnánk, hogy Jézus azt mondja, hogy azért jöttem, hogy szétválasszam az embereket. Felmerülhet a kérdés, hogy mi az a tűz, amelyről beszél. Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Egész érdekes, nem is gyakran halljuk Jézust, hogy ennyire direktben hangot adna a saját érzelmeinek. Ezért tehát, amikor kifejezi az érzelmeit, arra nagyon oda kell figyelni. Amikor sír valaki fölött, arra odafigyelünk, hát figyeljünk ide, erre is. Azt mondja, hogy tűzet akarok bocsátani a földre, és szeretném, ha már lángolna. Mi ez a tűz? Felmerülhet, hogy esetleg a Szentléleknek a tüze. Hogy szeretné a szent lelket adni a földre, hogy mindenki megismerje őt. Vagy pedig a megtisztulásnak a tüze. Hát szeretném elmondani, hogy erről az utóbbiről van szó. Jézus arról beszél, hogy elkerülhetetlen ennek a földnek az újjáteremtése. Ahhoz, hogy újjáteremthesse, ezt, ami van, el kell pusztítani. És Jézus azt mondja, hogy szeretném, ha már lángolna ez a föld. Látjátok ebben a teremtőnek a fájdalmát? Látjátok ebben az Isten szívét? Hogy tulajdonképpen hogyan gondolkodik a világunkról? Hogy Jézus azt mondja, hogy gyerekek, ez úgy, ahogy van, rossz. Hát ezen a földön szenvedtek, ezen a földön bántjátok egymást, megölitek egymást, ezen a földön egymás életére törtök. Ez a föld megérett a pusztulásra, és mennyire szeretném, ha már lángolna, mert akkor eljön az újjáteremtésnek az ideje, és újra úgy működhet majd a világ, ahogyan azt Isten elképzelte. Az emberi lázadás alól végre megszabadulva. Az apostolok cselekedetei harmadik fejezetében Péter apostol így beszél a pünkösdi sokasághoz. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiás úr rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Van az emberi szívben egy vágy a teljes békességre, a nyugalomra. Mert erre teremtett bennünket Isten. Elhelyezte Isten az embert az Éden kertjében. Elhelyezte, értsd, eredetileg nyugalomra helyezte őt. És ezután azt mondja neki, hogy dolgozz. Tehát még a munka is olyan volt, ami felszabadító, örömteli, megnyugtató. Hát ezt a világot mi már nem ismerjük. És azt mondja Péter, hogy el fog jönni a felüdülés ideje. De nem ezen a földön. Nem ezen a földön. El fog jönni a felüdülés ideje, amikor visszajön Jézus. Ő azonban most elment, hogy a mennyből irányítsa a világ újjáteremtésének a grandiózus folyamatát. Jézus most is dolgozik azért, hogy ez az újjáteremtés megtörténhessen, és kiszabadíthasson bennünket, ahogyan Pál apostol mondja, ennek a jelenlegi gonosz világnak a fogságából. Az emberek békességre vágynak. Ezért élnek az emberek, hogy nyugiban legyenek. Azért dolgozunk, azért hajtunk, hogy békességünk legyen. Elég nagy paradoxon, nem? Önellentmondás. Dolgozz még többet, hogy a végén nyugis életed lehessen. Nekünk tudnunk kell, hogy ez nem fog eljönni itt a földön. És ez rögtön más megvilágításba helyez mindent az életünkben. Azt is látnunk kell, hogy a világ és ennek a világnak az ura, a sátán, kihasználja az emberek békesség iránti vágyát arra, hogy a saját tervét megvalósítsa. Mi történik körülöttünk a világban? Nem most kezdődött ez a folyamat, már egy jó 10 évvel ezelőtt. Tudatos káoszteremtés zajlik a világban. Emlékeztek az arab tavasz eseményeire? Hogyan gyúlt rá, lángra az egész Közel-Kelet egy 10 évvel ezelőtt? Egyik helyen forradalom, másik helyen forradalom, harmadik helyen forradalom. Miért? Egyik pillanatról a másikra. Vagy mi történik most az Egyesült Államokban? Napnál világosabb, jönnek a választások, és el kell törölni a fennálló rendet. Tudatos káoszteremtés zajlik a világban egyre több helyen. Miért? Azért, mert miután a jelenlegi fennálló világrend megroppan, az emberek még nagyobb erővel fognak békességért kiáltani. És egy idő után, amikor már mindenhol csak a zavar meg a bizonytalanság állapota áll fenn, akkor egyszer csak azt mondják, hogy most már valaki tegyen rendet. Most már jöjjön végre valaki, aki tényleg rendet tud csinálni. Odaadunk az ő kezében minden hatalmat, csak végre tegyen rendet. A Biblia ezt a szemét úgy nevezi, hogy Antikrisztus. Tudjátok, honnan felismerhető az Antikrisztus? Figyeljetek nagyon, mert a világ sorsa, nem használok nagy szavakat, a mi kezünkben van. Jézus tanítványainak a kezében. Honnan ismerhető fel az Antikrisztus? Onnan, hogy a mi Urunk azt mondta, hogy ezen a földön nem lesz békessége az emberiségnek. Mit fog hirdetni az Antikrisztus? Amikor a káoszteremtésnek a tudatos folyamata végbe megy? Hogy íme itt a békesség. Úgyhogy nagyon kell majd együtt figyelnünk, hogyha ez a mi életünkben történik meg, hogy azt mondjuk, hogy ismerjük a jeleket. És ismerjük a világ urának a szándékát. Menjünk tovább. Őt azonban tehát az égnek kell befogadnia addig, még a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Apostolok cselekedetei 17. fejezet. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. A felüdülés ideje tehát akkor fog eljönni, amikor eljön az utolsó ítélet. Szeretném ennek a kifejezésnek a rétegeit lebontani. Mert sajnos a fejekben időnként ez az utolsó ítélet ilyen középkori húrokat pendít meg, és hát hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy kicsit már túlhaladtunk a középkoron. Azon lehet. De a Biblián nem haladtunk túl. És azt mondja az Isten igéje, hogy az Isten rendelt egy napot. A világunk tehát nem egyre szebb és jobb lesz. Nem egyre fejlettebb lesz, azért, mert egyre fejlettebb kütyüket tudunk gyártani. A világ tendál afelé, az utolsó nap felé, amikor Isten megítéli majd az emberiség bűneit, mindenkiét. Ez az ítélet igazságos ítélet lesz, még mielőtt félreértés esnék. Mindenki pontosan azt fogja kapni Istentől, amit megérdemel. Nézzük tovább, Máté evangéliuma 25. fejezete. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, mondja Jézus, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, mindenkit, minden embert. Ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Ez Jézus. Ez Jézus, a megváltó, aki az életét adja, érted, de tudnod kell, hogy ez az áldozat messze felülhaladja az elképzeléseinket. Azért van szükség erre az áldozatra, és majd ezzel szeretném zárni is, azért van szükség erre az áldozatra, hogy azt tudja neked mondani, hogy gyere, atyám áldotta. Azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak, szétválasztást, és a szétválasztás nem ismer több kategóriát. Juhok vagy kecskék, áldottak vagy átkozottak. Ezeket Jézus használja, ezeket a szavakat. Mi a jövőbeli perspektíva? Az Isten által a világ kezdeteitől nektek elkészített ország. Érzitek ezt a perspektívát? Azt mondja Jézus, hogy én kezdettől fogva ezt szántam nektek. Kezdettől fogva én a tökéletességet szántam nektek. Gyertek most már végre haza. A másik perspektíva, menjetek átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Ezzel azt mondja, hogy akik a lázadás állapotában maradnak meg, nem jönnek Isten uralma alá, nem mondják azt, hogy gyere Jézus, legyél az én megváltóm és uram. Azoknak a megítélése Isten szemszögéből olyan, mint az ördög megítélése. Nem kisebb. Olyan, mint a sátáné. Azt mondja, hogy oda valók vagytok, ahova a sátán tartozik. Az örök tűzre. Lukács evangélium a 3. fejezetében keresztelő János így beszél az eljövendő messiásról. János így válaszolt mindenkinek. Én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel titeket, kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét. Csűrébe hordja gabonáját, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Erről a tűzről beszél Jézus. Az oldhatatlanról, ami alól nincs szabadulás, onnan nincs kibúvó. És szeretnék egy nagyon fontos alapigazságot, praktikus, gyakorlati igazságot elétek tárni ma. Miről beszél Jézus? Azt mondja, hogy eljön az emberfia, a messiás, és elválasztja a pejvát a búzától. Megtisztítja a szérűjét. Ez úgy történik, hogy kiállnak a dombtetőre, ugye erről beszéltünk néhány hónappal ezelőtt, kiálltak a dombtetőre egy szeles napon, feldobták a búzát, és a búza, mert nehéz, mert fajsúlyos, az visszahullott, a pejva, ami könnyű, súlytalan, azt elfújta a szél. Azt mondja Jézus, hogy az áldottak, az Isten gyermekei, azok fajsúlyosak, nehezek, komolyan lehet venni őket. Akik nem Istenhez tartoznak, azok könnyűek. Elfújja őket a szél, mint a pejvát. Nem tudnak megállni, nincs szilárdságuk. Ezért tehát jegyezzük meg jól, hogy aki könnyű életet akar élni, az könnyű is marad Isten szemében. Ezt szeretném még egyszer elmondani. Mi, akik tudjuk, hogy nem az a célja az életünknek, hogy ezután a földi békesség után fussunk, tudnunk kell, hogy aki könnyű életet akar élni, az könnyű is marad Isten szemében. De azt el fogja fújni ennek a tűznek a szele. Végérvényesen, egyszer s mindenkorra. Mi lenne velünk így, a mi Istenünk nélkül? Mi lenne velünk akkor, hogyha nem fogadtuk volna el Jézus áldozatát? És értitek már, hogy mi a mi üzenetünk a környezetünk számára? Ez a mi üzenetünk. Gyere, hozd az életed Isten uralma alá. Az én életemet is helyreállította. Az én életemet is megváltoztatta. Megyünk a tökéletes világba. Gyere velünk. Nem fogod elérni azt a békességet, ami a szíved mélyén, amire a szíved mélyén vágysz. Gyere velünk. A felüdülés ideje ott következik a mennyben. Aki viszont könnyű életet akar élni, az maga is könnyű marad Isten előtt. Másodszorban, menjünk tovább. Azt mondja Jézus, hogy az utolsó ítéletet csak az a Jézus iránti elköteleződés éli túl, ami erősebb a legmélyebb vérségi köteléknél is. Na hát ez se egy könnyen emészhető dolog. Az utolsó ítéletet csak az a Jézus iránti elköteleződés éli túl, ami erősebb a legmélyebb vérségi köteléknél is. Ugye arról olvastunk, hogy azt mondja, mert mostantól fogva, ha öten lesznek egy családban, meghasonlik három a kettővel, kettő a hárommal, apa a fiával, fiú az apjával, anya a leányával, menny az anyósával. A legmélyebb vérségi kötelékek szembenállását hirdeti meg Jézus. Nem is véletlenül. Az az elköteleződés, amire szükséged van ahhoz, hogy túléld az utolsó ítéletet, annak sokkal erőteljesebbnek és mélyebbnek kell lennie bármilyen vérségi kapcsolatnál. Hogyha Jézus azt mondja, hogy a mellette való kiállás a szembenállást okozhat a legmélyebb vérségi kötelékek között is, hát akkor az annál lazábbak között, meg aztán pláne. De Jézus követői azok, akik azt mondják, hogy jobban szeretlek, Uram. Azért szeretlek téged jobban, hogy meg tudjam menteni azokat, akik itt vannak a környezetemben. Nézzétek, mit mond maga Jézus Máté evangéliuma 10. fejezetében. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, nem méltó hozzám. Azért, amiért már beszéltünk többször ugyanennek a kérdésnek a kapcsán. Ha meg akarod menteni azokat, akik körbevesznek, akkor olyan sziklaszilárd elköteleződéssel kell hirdetned Jézust, hogy ne legyen kérdés a számukra, hogy ő tudja megmenteni őket. Ha meg akarod menteni a férjedet vagy feleségedet, mert még nem Isten uralma alatt éli az életét, édesapádat, édesanyádat, gyermekedet, rokonodat, barátodat, akkor azt kell látniuk, hogy a te életedben mindennél erőteljesebb a Jézus iránti elköteleződés. Mindennél. Hát ez az az elkerülhetetlen ellentét, ami a címben is olvasható. Elkerülhetetlen, nem lehet kibújni alóla. Ha ismered az Urat és szereted őt, akkor a szemben állás árán is vállalnod kell a mellette való kiállást. A szemben állás árán is. Ez azt jelenti, hogy minden felmerülő kérdésben a te eligazodási pontod mindig Jézus lesz. Olyan világot élünk, és majd a harmadik pontban hamarosan erről fogok beszélni, amikor minden megkérdőjeleződik. Minden hagyományos érték, irányvonal, minden stabilitás megkérdőjeleződik. Mi van, amikor majd a kollégád, vagy a szüleid, vagy a rokonaid egy beszélgetés keretében elkezdenek beszélni az abortuszról? Mit fogsz te mondani? Hova kapcsolódik a te értékrended? Kiállsz Jézus mellett? Azt mondod, hogy az ige azt mondja, hogy ez gyilkosság, és mentsd meg azt a kis életet? Mit fogsz akkor mondani, amikor szóba kerül az azonos neműek közötti házasságnak a kérdése? Tudod azt mondani, hogy Isten minden teremtményét egyformán szereti, de a bűnnel soha nem fog azonosulni? És egy ilyen mondatért Angliában lehet, hogy holnaptól én már nem szolgálhatnék a gyülekezetemben. Mert nem politikailag korrekt. De az Isten szemszögéből ez az egyedül korrekt, hogy Isten minden teremtményét szereti, de a bűnnel nem fog azonosulni. Mit fogsz akkor mondani, amikor az oviban, vagy az iskolában, vagy az egyetemen felmerül a gender ideológiának a kérdése? Hogy a nemeink igazából nem Istentől meghatározottak, hanem társadalmilag meghatározottak. Hogy majd mindenki eldönti, hogy férfi-e vagy nő. Isten szerint kérdés, hogy férfi vagy-e vagy nő? Nem, egyáltalán nem. Ki tudsz állni akkor Jézus mellett ezekben a kérdésekben is? Azt mondták néhány évvel ezelőtt, hogy nem telik bele 20 év, hogy ezek a gondolatok itt legyenek a mi köreinkben is. Már itt vannak. Ne legyen az rejtve előttetek, testvéreim, hogy keresztényekként arra hív bennünket Isten, hogy meghatározzuk, hogy hogyan gondolkodik a világ. Arra hív bennünket, hogy felkészültek legyünk. A mi bizonyságtételünknek túl kell haladnia azon, hogy Jézus szeret téged. Ez a csúcsüzenet, ennél nincsen nagyobb. De meg kell haladnia a felkészültségünknek ezt az üzenetet. Bennünket arra hív Isten, hogy világot átformáló erő legyünk. Hogy így képviseljük az ő királyságát. És ehhez tudnod kell, hogy ki mellett köteleződtél el, és tudnod kell, hogy ő hogyan gondolkodik a világról. De mondok hétköznapibbat. Mi lesz, amikor megkérdezik az ismerőseid, vagy akivel beszélgetésbe elegyedsz, hogy és amúgy te vasárnaponként mit csinálsz? És elmondod, hogy én bizony gyülekezetbe járok, mert ez a világ legjobb helye, a világ legelitebb klubja, a felső 10 000-nek a krémje, akik az örök életre hívattak el, az élő Istennek a gyermekei, a mindenható királynak az udvartartása. Na, én oda járok közéjük vasárnap. Wow. Így tekintesz a gyülekezetre? Vagy úgy, hogy eljövök valahogy, átvészelem, utána beszélgetünk egy kicsit, aztán megyünk haza. Mivel töltöd az idődet? Vagy mit fogsz mondani? Miért nem járhat a te gyereked olyan edzésre, ami vasárnap van? Azért nem járhat, mert hát mi nem olyanok vagyunk, akik a vasárnapi edzéseket szeretjük. Vagy azt mondod, hogy azért, mert vasárnap Isten tiszteletre járunk. Na de jó, hát ilyen komoly vagy, vagy ennyire merev. A gyerekedért nem teszed meg? Nem. A gyerekemért sokkal többet teszek, és azt a példát mutatom neki, hogy Isten legyen az első mindenek előtt. És a vasárnap az Úré. Mert itt hallhatunk együtt kijelentést a mennyből, és itt doboghat együtt a szívünk, egy gyülekezetként. Vagy amikor oda kerül a szó, hogy és amúgy mire költöd a pénzedet? Lesz bátorságot felvállalni azt, hogy azt mondd, hogy a fizetésemnek a 10%-át odaadom Isten ügyére? Hát eleve odaadod Isten ügyére? Ez a kérdés. Mert ezt mondja az Isten. Mert ezt tanítja a te urad. Tedd próbára. Add oda a tizedét, a 10%-át, és nézd meg, hogy mennyit ad majd vissza. Nem találkoztam még olyannal, aki csalódott volna, és tudjátok miért nem? Mert Isten garanciát vállal. Ennyire egyszerű. Szóval, az utolsó ítéletet csak az a Jézus iránti elköteleződés éli túl, ami erősebb a legmélyebb vérségi kötelékeknél is. Tudod Isten igazságait képviselni, ha kell, a szeretteiddel szemben is. És azt mondani nekik, hogy szeretlek, és éppen ezért képviselem Isten igazságát feléd. És végül menjünk tovább. Péter második levelének a harmadik fejezetében olvasunk az utolsó ítéletről. Ezt olvassuk. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Vizualizáltátok magatok előtt ezeket a szavakat? Az elemek recsegve, ropogva felbomlanak, és az egész föld és minden, ami rajta van, megég. Ez az újjáteremtésnek a kezdete. A pusztítás. A világ lenullázása. Mert így nem működhet tovább. Akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét. Jézus siettetné ezt a napot. Jézus azt mondaná, hogy bárcsak lángolna már. És emlékeztek néhány héttel ezelőtt a mi atyánk kapcsán mit tanultunk? Azt mondtuk, hogy Jézus prioritásában az, hogy jöjjön el a te országod, ez a top helyen áll. Azt mondja, hogy minden nap kérd, hogy jöjjön már el a te országod. Hát legyen ilyen a szívünk, akik siettetjük az Isten országának az eljövetelét, mert azt mondjuk, hogy ez így nem jó. Harmad sorban pedig tanuld meg olvasni és értelmezni a láthatatlan világ jelzéseit. Kijózanító Jézusnak ez a gondolata, hogy azt mondja, hogy képmutatók vagytok. Hát ha nyaralni mentek, más se csináltok, csak böngészitek a különböző időjárás előrejelző portálokat, hogy végre valamelyik azt mondja már, hogy jó idő lesz. Igaz? Hát annyira szeretném látni, hogy végre azt mutatja, hogy 30-30-30-30. Aztán, hogyha azt mutatja, hogy 26, már nem lesz olyan jó a nyaralás. Igaz? Hát ilyenek vagyunk mi. Hát annyira ismer bennünket Jézus, a mi Úrunk. Hát annyira tudja, hogy az ég jelenségeit, meg a föld jelenségeit meg tudjátok ítélni, meg ezekért oda vagytok, de mi van a láthatatlan világgal? Mi van azzal, ami ennél sokkal fontosabb? Annak a jelzéseit is ennyire tudod értelmezni? Mert arra hívlak benneteket Jézussal együtt, hogy tanuljuk meg értelmezni a láthatatlan világ jelzéseit is. Úgy olvasni ezt, mint az időjárás előrejelzést. Itt van ez a könyv. Minden, amire szükségünk van, meg van benne írva. Minden előrejelzés itt van. Ezért mondtam azt, hogy a világnak ránk van szüksége. És így nézzünk önmagunkra. A világnak arra van szüksége, hogy valaki tájékozódási pontot nyújtson a számára. Mert szerintetek nem azért kiállt az egész világ, ahol a tudatos káoszteremtés zajlik, hogy most már legyen vége a bizonytalanságnak, és valaki mutasson tájékozódási pontot. De ki fog tájékozódási pontokat felállítani és irányt mutatni, hogyha nem mi? Ki fogja ezt megtenni, hogyha nem mi, akik azt mondjuk, hogy számunkra a jövő nem bizonytalan, hanem biztos. Számunkra a jövőben ott van a királyságnak a közelette. Ki fogja azt mondani, hogy ezek a fix pontok, amire építheted az életedet, hogyha nem mi? Mi történik körülöttünk? Mindent, ami szilárd alap, lerombolnak. Mindent, amit valaha az emberiség tudott, hogy Istentől adatot, azt megkérdőjeleznek és lerombolnak. És ennek a legjobb példája a szobor döntögetések, amik az USA-ban indultak, és most már itt vannak Európában is. És nem is olyan régen, egy előző rendszerrel korábban még itthon is énekelték, hogy a múltat végképp eltörölni. Na ez zajlik most, de a múltat nem lehet eltörölni. Főleg azokat az alapokat nem, amiket Isten adott. És hogyha meg fogják kérdőjelezni, mert már megkérdőjelezik a házasságnak az intézményét és létjogosultságát, akkor mi foggal körömmel ki fogunk állni mellette. Nem humanizmusból, hanem az Isten iránti elköteleződésből. Amikor a családokat erőnek erejével zilálják szét, hála Istennek nem itt a mi országunkban, de a határainkon már lassan mindenhol, akkor mi azt fogjuk mondani, hogy nem, mert Isten így képzelte el az ember életét. A koronavírus járvány kitörésekor azt mondtam nektek, hogy ez a járvány nem direkt jele Jézus visszajövetelének. Vagyis nem mondhatom azt nektek, hogy holnap után visszajön. De már akkor mondtam, hogy annak viszont egyértelmű jele, hogy Jézus visszajövetele közeledik. És az ilyen típusú jelek szaporodnak. Azt tehát továbbra sem tudom nektek mondani, hogy 2 hét múlva. De azt tudom mondani, hogy Jézus arra akarja tanítani a gyülekezetünket, hogy figyeljük a láthatatlan világnak a jelzéseit. És amikor látjuk azt, hogy mindent, ami alapként adatot Istentől, a környezetünk megkérdőjelez, akkor tudhatjuk, hogy az az Isten, aki Sodomát és Gomorrát nem kímélte, az nem fogja kímélni ezt a földet sem, hogyha látja ezeket a tendenciákat. Nem fogja kímélni. Az ítéletet Jézus áldozatával elcsúsztatta. Ezért mondjuk erre a mostani világkorszakra, hogy a kegyelem ideje. De a kegyelem ideje nem tart örökké. Egészen pontosan az utolsó ítéletig tart. Ez a mi üzenetünk. És végül, arra vonatkozóan szeretnék egy igét olvasni, hogy akik ismerik a jelzéseket, azok tudnak irányt mutatni. Nézzük Ézsaiás próféta könyve 42. fejezetében, hogy szól az Úr. Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan süket, mint követem, akit küldök? Van-e olyan vak, mint az én megbízottam, olyan vak, mint az Úr szolgája? Ezt tudni, Izrael volt. Sokat láttál, de nem figyeltél rá. Nyitva volt a füled, mégsem hallottál. Igazsága érdekében akart az Úr nagy és felséges tanítást adni. Ezért lett ez a nép kirabolt és kifosztott. Csapdába és verembe estek mindnyájan, és börtönbe vannak zárva. Kirabolták őket, és nem volt szabadító, kifosztották őket, és nem mondta senki, add vissza. Ki ügyel erre közületek, ki hallgatja figyelmesen a jövő érdekében? Isten bennünket a jövő érdekében használni akar Debrecenben és a környezetünkben. Azért, hogy azt az ítéletet, ami jön, minél többen elkerüljék. Ez lett volna Izrael feladata. Figyelmeztessétek egymást, hogy az Úr beteljesíti az ígéretét, ha ő azt mondja, hogy elvisz minket Babilonba, fogságba, akkor az be fogja teljesíteni. És most itt ültök a rabságban, és mindenki csak néz ki a fejéből, hogy mi van. Megmondta előre az Úr. Az a kérdés, hogy ma a Trinity gyülekezetben lesz-e olyan, aki figyelmesen hallgatja az Isten beszédét a jövő érdekében. Ki lesz az, aki azt mondja, hogy nekem Isten mindennél drágább, és én az egész életemet odaszánom, és nem itt keresem a békességemet, mert a felüdülés ideje majd ott fog eljönni. Az a kérdés, hogy a Trinity gyülekezetből ki az, aki figyelmesen hallgatja az Isten beszédét a jövő érdekében, hogy minél több embert mentsünk meg. Mert zárszóként, és ezzel kezdtem, és szeretném Jézus áldozatát mindennél magasabbra emelni. Jézus a felolvasott ige szakaszban két vágyának ad hangot. Nagyon finoman, de ez a két vágy ott van. Az első vágy, amiről beszéltem, mennyire vágyik Jézus a mindenség újjáteremtésére, hogy ne működjön már végre rosszul ez a világ. Ez az első. És utána mivel folytatja? Keresztséggel kell azonban megkereszteltetnem, és mennyire gyötrődöm, amíg ez végbe nem megy. Ezért tehát azt mondhatjuk, hogy Jézust két vágy hajtotta előre az életében. Az első vágy, hogy újjá teremtse ezt a világot. A második vágy pedig az, hogy véghez vigye az Atya akaratát. És tudjátok, drágáim, azt kell mondanom, hogy azért, hogy te is megláthassd az Isten újjá teremtett világát, ezért Jézus háttérbe szorította az első vágyát, hogy előtérbe helyezhesse az Atya akaratát, és feláldozza magát, érted? Tudtok ennél nagyobb dolgot? Jézus a világ teremtője és ura azt mondja, hogy nekem ennyibe telne. Egy csettintés lenne, hogy ez az egész világ újra helyreálljon. Mit bánom én, hogy veletek mi lesz? De végre rend lesz ebben a világban. Nem így szoktál gondolkodni, amikor a gyerekeid rosszalkodnak? Vagy amikor nem mennek jól a dolgaid? Legyen már vége! És hogyha van hatalmad rá, akkor van úgy, hogy meg is teszed. Jézus mit mond ezzel szemben? Azt mondja, hogy mennyire szeretném, ha már lángolna a föld. De muszáj vállalnom, értetek az áldozatot, és szívesen is vállalom. Keresztséggel kell még ezelőtt megkereszteltetnem. És mennyire gyötrődöm, amíg ez végbe nem megy. Na ez az Isten szeretete. Hogy a világ újjáteremtését is késlelteti, érted? Na hát ez az üzenetünk a külvilág számára. Hogy jobban szeret téged annál, mint hogy azonnal elpusztítsa a világot, mert még rád is vár. Mindezek után nem pont most lenne itt az ideje, hogy átad magadat Jézus követésére még inkább. Nem pont most lenne itt az ideje, hogy azt mondd, hogy amilyen erőbedobással dolgozok a munkahelyemen, legalább annyira nagy erőbedobással fogok dolgozni Isten országáért. Nem most lenne itt az ideje, hogy azt mondd, hogy mindent feláldozok azért, Uram, az én Uramért. De igen. Pont most van itt az ideje, és pont ezért hívlak benneteket imádságra. A dicsőítő csoport dicsérni fogja az Urat, én pedig kérem a vezetőség tagjait, hogy jöjjenek ide mellém, és amíg hangzik Isten dicsérete, várom előre mindazokat, várlak benneteket előre, akik szeretnétek megújítani az Isten iránti elköteleződéseteket. Akik szeretnétek azt mondani, hogy jobban szeretnélek szeretni Uram a jövőben, mint ahogy most. Hogy többet szeretnék odaszánni neked az életemből, mint ahogy most. Gyertek erőre, és bármelyik vezetőségi taghoz gyertek kérlek, és az elköteleződésünk megújításáért fogunk imádkozni. Amen.